Nevez a mélyre. Az érett személyiséghez vezető út. A Mostármad megújulás szolgálat műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Fekete Krisztina vagyok, és Önök a Mustármag Megújulás Szolgálat, Evezz a Mélyre című műsorának befejező adását hallgatják. Ez csupán annyit jelent, hogy a mai beszélgetések során úgy gondoljuk, hogy a végéhez érkezünk a mondani valónknak. Igyekszünk tehát praktikusan összefoglalni a 15 adás lényeges állomásait. Az élet személyé válás nem egyszerű folyamat, és ma, amikor a határok, a szabályok elmosódnak és gyakran hangoztatják, hogy minden relatív, akkor jó kérdés, hogy hol találjuk meg azokat a vonalakat, azokat a határokat, melyeket egy tininek úgymond tisztes kötelessége lenne feszegetni. Hogy aztán méltó jutalomként megkapja az anyait vagy az apait, feltéve, hogy az anya vagy az apa nem valahol Spanyolországba szedi az epret. Nagyon könnyen szalad ki a szánkon, hogy ezek a mai fiatalok. De vajon volt-e, aki átölelje őket? Volt-e, aki nevelje őket? Volt-e, aki fegyelmezze őket, ha kell? És ha fizikailag volt is, vagy van is? Vajon tudnak-e még versengeni a szülők, a tanárok, a papok, a mindenhonnan áradó lilaködbe vezető ideológiákkal szembe? Ebben az elmúlt 15 adásban az érett személyé válás útját kívántuk megvilágítani. Az első lépésektől, az Istennel való találkozástól, egészen addig, amíg a személy ráébred a küldetésére. Most pedig így az utolsó adásban, hát útravalót szeretnénk adni. Néhány utolsó kapaszkodót, mankót vagy, úgy is mondhatnám, hogy közlekedési eszközt erre a hosszú útra, melynek reméljük, hogy a végén az örök élet vár bennünket. És maga az út, ez a földi élet egyre teljesebb, élhetőbb, örömtelibb. Nem rózsaszín felhős, kényelmes élet, hanem a nehézségek és megpróbáltatások között is helytálló élet. Tartsanak velünk, hiszen a dal után vendégünk lesz Pap László római katolikus pap, Maki Júlia, a Mustármag közösség egyik tagja, és a Szent Imre kollégium nevelője, valamint a kollégium néhány diákja.
Te át szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Uram Istenem, virrasztva kereslek, az én Istenem, te vagy nékem. Téged szomjaz a lelkem, testem utána deped, mint a puszta tikkat kiaszott földje. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Szentélyedben neked szolgáltam, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért ajkam dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imár a kezemet. Mind dús lakomával te égbe lelkem, ajkam újjong szám dicsőít téged. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem. Te lettél védelmezőm, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbot szilárdan tart fenn engem. Te rád szomjas a lelkem, én Uram Istenem.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pap László római katolikus papot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagyon sok dolgot elmondtunk már, és nyilván ma valamiféle összegzést fogunk tartani, de előtte beszélnünk kellene még az érett személyre jellemző három nagyon fontos ismertető jelről. Mégpedig a világos hivatástudatról, a közösségben vállalt szerepről, és a távlatba látás képességéről.
Igen, tehát ez a három pont következne, de mielőtt erre rátérnék, visszautalok arra, hogy az érett személyiség önmagát meghatározza, és az ő értékrendjét érvényesíti.
Ezt hogyan kell értenünk? Gondolom nem egy erőszakos érvényesítésről beszél.
Az érett személy mindig önmaga tudja, hogy mi körül mozognak a gondolatai, mi a cselekedeteinek a mozgatórugója, tudja, mit akar, és ezt az értékrendet az érett személy érvényre juttatja, tudja érvényesíteni. És itt azért csatoltam vissza, hogy lássuk, hogy nem hivatkozhatunk körülményekre, nem hibáztatjuk a másikot, nem hibáztatjuk a rendszert. Márton Áram püspök élhetne ma is, akkor is nagy volna. A kommunizmus szobafogsággal, börtönnel, akadályoztatással nem tudta megbénítani, nem tudta megállítani. Ő nem hivatkozott arra, hogy hát most nincs a templomban mikrofon, most hideg van, most járnak a katonai helikopterek, és nem predikálok, mert zavarják az ige hirdetést, a bérmáláskot. Tehát a körülmények vagy a nehézségek még többet kiosztak belőle. Tehát az érett személyiség önmagát mindig meghatározza, tisztában van önmagával, és amit ő hordoz, azt az értékrendet mindig érvényesíti. Úgy, mint ahogy a kő a keménységét mindig érvényesíti, hordozza a világ az illatot, a nap a fényét, az érett ember is, amit a szíveibe hordoz, az megmutatkozik.
Mondta, hogy a körülmények nem szabhatnak gátat egy érett személynek. De ha nem is szab gátat, attól még hat rá, nem?
Gyerekkoromban jártunk egy kovácshoz, Dani Janihoz, és a kovács műhelyben volt egy ilyen tűzfészek, aki nem látott ilyen, tehát egy, a szénet berakták, majd a fújtatóval az oxigént, a levegőt ráfújt, és nagy hőfokon betette oda a fészeit, utána kivette és beledobta a vájúba, vízbe, hideg vízbe. Így mondták, hogy megedzette. Tehát az a fésze azután anyagában, állogában kemény lett, erős lett, meg a célosodott. Tehát ha a kemény fához hozzácsaptál vele, vagy a fenyőfacsabba belevágtál, nem hajlott el. Így mondjuk megedződött. Na az érett szemét a körülmények, a nehézségek, a szenvedés, az akadályoztatás nem összetöri, hanem valahogy így megedzi.
A világos hivatást tudat gondolom, hogy ebből az önmeghatározásból tud tulajdonképpen kisarjadni.
Ez a háttere. Mert amíg önmagammal nem vagyok tisztában, az értékeimmel, akkor hogy legyen hivatástudatom, mit akarok elvégezni ebbe az életbe, mit akarok hirdetni, mit akarok megvalósítani, mit akarok felvállalni.
Adásaink során mindig is a Szentírásra alapoztunk, és Jézus személye mindig példaként állt előttünk. Azt hiszem, ma is az ő példája felé fordíthatjuk a fiatalok figyelmét.
Az Úr Jézus tiszta, világos öntudattal, világos hivatástudattal él, nem lézeng ebben a világban, nem tétlenkedik. És a hivatástudat annyira tiszta, annyira meggyőződésből beszél, cselekszik, hogy nem lehet eltéríteni. Vegyük sorba. Kint a pusztában a gonosz el akarja téríteni. Nem akarja elvenni az isteni hatalmát, a csodatevő hatalmat, megengedi, hogy a köveket kenyéri változtassa, vagy a templom ormáról leugorjon. Tehát nem akarja egész hivatástudatát megsemmisíteni, hanem csak egy picit eltéríteni. De nem sikerül neki. Egy hajszálnyit se. Rákiabás, el kell takarodjon a gonosz. Amikor elmegy Keresztelő Szent János, hogy keresztelje meg, Keresztelő Szent János is ledöbben, hogy kezdje most keresztelni az Úr Jézus. Hát, tehát Isten fia fordítva kellene. És Jánosnak ez a személyes megérzése, vagy mondjam úgy, hogy józan prófétai látása, ez sem zavarja meg. Kér Jánost, hogy igen, most gyere csak engem keresztelj meg, mert így van ez a rendje. Tudja, hogy neki le kell menni legmélyére az életnek, a bűnös emberek sorába, illetve a bűnből megszabadulni akaró embereknek sorába be kell álljon. Aki bűnbánatot akarnak tartani, megújni akarnak, a bűn lenyomja a víz alá, ő is lemegy a víz alá, és felemelkedik, és akkor hangzik ez, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Később minden alkalommal, amikor szembeszegülnek vele, akár a jeruzsálemi vezetőség, akár egy démon, akár Szent Péter, hogy Jézus, neked nem lehet szenvedni, Jézus azonnal rászól, hogy távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol. Tehát Jézus a hivatás tudatától, szándékától, sem a hatalmak, sem a barátok, még mondjuk így, hogy a próféta se tudja eltéríteni. Tehát annyira tisztában van, annyira mindig önmaga, annyira mindig magát adja, annyira mindig az ő értékrendjét, ha ezt a szót használtuk, érvényesíti. Hát megéri az evangéliumot így végigolvasni, ha az én hivatásomat rendezni akarom.
Mert milyen útmutatókat, vagy mit talál benne igazából egy fiatal, ami ebben neki segítségére lehetne?
Ezzel a szemüveggel, ha végigolvasom az evangéliumot, azt látom, hogy az Úr Jézus minden alkalommal tudja, hogy hova megy, mit akar, és nagyon sokszor szerepel ez a szókapcsolat, hogy akarom, így akarom, ez az én időm, oda el kell mennem.
Jézus példája valóban biztos utat mutat, mégis ma olyan kevesen gondolják ezt. És olyan sok a hivatásunktól eltérítő erő, ami egyszerűen zúdul ránk mindenhonnan.
Jó, hát ha átjövünk a mindennapi életben, akkor azt látjuk, hogy egy mai fiatalt, vagy egy mai embert a hivatás megtalálásában, vagy a felismert hivatás végzésében zavarnak a különféle irányzatok, felfogások, életmódok. Kép, hang, özönlik szembe ez az eltérítő, vagy mérgező szellemi áramlat.
A másik adásunkban, amelyet ugye szombaton hallhatnak a kedves hallgatók, igencsak részletesen igyekeztünk kitérni ezekre, hogy segítsük a tisztánlátást, hogy elkerüljük ezeket a csapdákat. Most ne is beszéljünk ezekről, hanem inkább a mi dolgainkról, a hivatásról. Mi is a hivatás tulajdonképpen?
A hivatásnál két alapellen van. Az egyik az én lényem, az én szívem, a másik Istennek a valósága. És a hivatás azt jelenti, hogy az én szívem, az én lényem Istennek a szándékával, Istennek a személyével összekötődik, és kettőnk között ott van a világ. Engem meghív magához, távlatba, az örök életbe akar elvezetni, de ezen az úton rám bíz feladatokat. Szándéka van vele.
És azt hiszem, hogy amikor így a hivatásról beszélünk, akkor izgalmas egy ismert személy életpéldáján keresztül leszűrni a tanúságokat.
Veszük példának Széchenyi Istvánt, egy világi embert, aki a 48-as forradalomnak egyik főszereplője végül. Azt írja naplójában, ha Istennek anyagi és szellemi világába adott javait, az isteni törvények alapján akarjuk kifejteni, akkor a legbiztosabb jövő a legnagyobb boldogság áll előttünk.
Ezt jó lenne még egyszer elolvasni.
Ha Istennek anyagi és szellemi világába az adott javakat az isteni törvények alapján akarom kifejteni, akkor a legbiztosabb jövő és a legnagyobb boldogság előtt állok, a legnagyobb boldogságnak az ösvényén járok. Széchenyi, ez a nagy államférfi, politikus, író, és szinte merni már itteni, hogy bizonyos formában a szentek közé sorolható, de világi ember, ugye világi ember, ezt jegyezzük meg, a következőket emeli ki. Van az Istentől adott világ, ebben vannak anyagi javak és szellemi javak. Most már ezeket az isteni törvények alapján kell, hogy használja. És akkor az eredmény, hogy a legbiztosabb jövőt építem, és a boldogságnak az ösvényét járom.
Ezért lenne jó megtalálni az Istent, önmagamat, az ő rendjét, hiszen így élhetnénk úgy, ahogy mindannyian tulajdonképpen szeretnénk. De visszatérve Széchenyire, ő sem így született, hogy ilyen okosokat mondott, és nem csak mondta, de meg is élte.
Megtesz egy útat, azt az útat, amely önnevelésnek mondunk, végigjárja. Azon kívül fel kell vegye a harcot az idegen irányzatokkal, felfogásokkal, életmódokkal, a kordivatos bűneivel szembe. Amíg eljut odáig, hogy egy jó van, az élet, és egy feladat van, az életnek a szolgálata.
Mi az, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy felismerjem és megéljem a hivatásomat?
Ahhoz, hogy a hivatásomat teljesíthessem, nagyon sokat kell dolgozzak magamon.
Széchenyi példája mit mutat, mire tanít?
Tehát Széchenyi egy emberként, amit végbevitt, amit végig gondolt, amit leírt, amit fizikailag cselekedett, az az emberi mértéket meghaladja. Nem hiába nevezik a legnagyobb magyarnak. Ennek háttere van, ő közben még a kazánszorost robbantatja, vagy a hídat a Dunán építeti, vagy a Tiszát szabályozza, ugyanilyen erővel dolgozik az ő belső világán. Van egy nagyon jó barátja, Veselényi Miklós. Na most, ők igazi barátok, egymást segítik. Van egy mozzanat a barátságukba, kapcsolatukba, ami talán elvezet a legmélyebb titokhoz. Széchenyi Isvány és Veselényi Miklós egymásnak megesküsznek, hogy a hibáikat nem hallgatják el. Kölcsönösen segítik egymást az erkölcsi tökéletesedésben. Ezt 1827. január 29-én írja le a naplójába. Rendkívüli barátság, rendkívüli mély kapcsolat. Tehát az emberi nagyságnak, az elvégzett munka monumentalitásának ez az alapja, az erkölcsi tökéletesedés és mély emberi kapcsolatok.
Ma már a barátságok túlnyomó részt az együtt töltött szabadidőről szólnak. A közös szórakozás gyakoribb összehozó tényező, mint egy ilyen közös hivatástudat. És milyen szép, hogy az igazi hivatás nem egy belterjes dolog, mindig nyit a másik felé, a közösség felé. Ma viszont nem a közösség, hanem az én, az individuum áll a középpontban.
Igen, most itt van ugye ez az önmegváltás, ez a sok hamis, buta, nem is neveztetném tannak, hanem ugye félrevezetés, aminek nagyon sok áldozata van most ugye a magyar nép, vagy vegyem ugye a hívő nép közül is, hogy már Gyergyóba, Csíkba, a Székelyföldön is, ahol még a legegyöntetűbben tudna a nép gondolkodni, cselekedni, oda is mindenféle szélhámosság bemegy ezekkel a szellemirányzatokkal.
A beszélgetésünk folyamán már második alkalommal ütközünk bele ezekbe. Adásainkban is folyamatosan ezekre hívjuk fel a figyelmet. És ha most újból beleakadtunk ebbe, akkor felsorolok néhányat a friss kínálatból. Ezekkel bárhol találkozhatunk az utcán, színes plakátok formájában, szórólapok formájában. Ilyeneket láttam legutóbb. Arkangyalok hete, gyógyítása hangerejével, joga, ugye ez már közismert, ismerje meg az őrangyalát. Nagyon fokozottan fordulunk mostanában az angyalok felé, vagy kívánják egyesek a figyelmünket az angyalok felé fordítani.
Hát ezeket nem győzzük felsorolni, annyi van belőlük már. Illatterápia, színterápia, benne van az óvodában, benne van az egyetemen, benne van az ünnepeken is, lassan már a lelkiségi könyvekben is. De most ne ezeket keressük, hanem jöjjünk ide vissza, mert itt ha Széchenyi életét követjük, sokkal csodálatosabb dolgokat látunk. Széchenyi ugye a hivatását a barátságban, a családban kapja meg. Itt most utalok a családra. Az ő legnagyobb nevelői, és itt most idézem szó szerint, az én drága jó szüleim példája. Drága jó szüleim példája.
Nagyon erős háttérrel rendelkezik, igazán szilárd alapokra épít. Az említetteken kívül milyen más forrásokból táplálkozik? Van esetleg valamilyen feljegyzés vagy napló részlet, amely erre utalna?
Itt még említsük meg Széchenyinek a lelkéletét, a mély hitéletét, mély imaéletét. Itt újra idézek egy pár sort. Ne engedj, jóságos atyám, hogy a jóságodból nyert áldásaidat visszautasítsam vagy elvesztegessem. A te adományidat élvezni annyi, mint neked engedelmeskedni. Te vagy a szeretet és jóság legtisztább mi voltában. Engedj a jövőbe pillantanom, s megkülönböztetnem a jónak mi voltát a gonosznak a magvától. Segítsd azt, ami jó bennem, és tipord el csirájában azt, ami rossz gyümölcsöt teremet.
Boldog az az ember, aki irgalmas szívvel segíti társai. Boldog ember, aki féli az Urat, aki az Úr törvényében örömét leli. Hatalmas lesz hivadéka a földön, áldott lesz az igazak nemzetsége. Boldog ez az ember, aki irgalmas szívvel segíti társait. Boldog ember, aki irgalmas, és szívesen ad kölcsön, aki a törvény szerint intézi minden dolgát, nem tántorodik meg soha, az emléke örökké megmarad. segítításait. Rossz hírtől nem kell félnie, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. Szíve erős, nem ismer félelmet, ellenségei szégyenben maradnak. Boldog az az ember, aki irgalmas szívvel segítításait. Bőséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre. Fejdicsőségesen felemelkedik. Boldog az az ember, aki irgalmas szívvel segítításait.
Szeretném, ha röviden összefoglalnánk azokat az alapokat, amelyekre Széchenyi épít, és amelyekre azt hiszem, hogy bizalommal építhetünk mi magunk is, hiszen az ő életének ma is láthatóak az eredményei.
Ugye a lánchíd az látszik, a hajók a Dunán mennek, de a háttér, a mély emberi kapcsolatok, érettembeli kapcsolatok, a mély Isten kapcsolat, a drága jó szüleinek a példája és önképzés, önnevelés.
Ezek tehát az alapok, de melyek az érési folyamatának az állomásai?
Ott kezdődik, hogy felismerje az ő személy mi voltát, önmagára ébred, ezzel párhuzamosan ráébred a közösségtudatra, ráébred magyar voltára, és ráébred azokra a feladatokra, amelyeket ő elvégezhet. Ez a küldetés. És ezt felvállalja. Széchenyi mellék oda csatolom Zrínyi Miklóst. Mind a két embernek a belső lelki világát ismerjük. És mind a ketten azt hirdetik, hogy magunkban van a föltámadásnak a titka, mert a magunk bűnei juttattak oda, hol vagyunk. A megújulás szükséges feltétele egyéni és nemzeti önismeret, bűnbánat. A titok itt van, tehát itt nem lelkizünk, de ezen át szabadságharc, felemelkedés, de látjuk, hogy micsoda önfegyelem van mögötte, vagy micsoda lelkélet van mögötte, hogy nem úlik el úgy fél év, hogy Széchenyi ne gyomna. Vagy ha a naplóját végigolossuk, micsoda lelkiismeret vizsgálat van, hogy mennyire követi. Szent Ágoston a versenk.
Igen, csak meglepő, hogy ilyen erős államférfiak, akik az egymás ellen feszülő hadak vagy érdekek között egy népért vállalnak felelősséget, hogy a belső finom dolgokra, a szív dolgaira fokozottan figyelnek, hogy nevén nevezik a bűnt. Ma már igazából szégyen a bűnről beszélni. Nem tudom, talán meg kellene vizsgálnunk, hogy mit hagy maga után egy olyan ember, aki azt mondja, hogy nincs jó és rossz, nincs bűn, ez csak egy kitaláció, azért, hogy bűntudatot ébresszünk az emberekbe, és akkor tegyük az ő életének a gyümölcseit a Széchenyi életének a gyümölcsei mellé. Széchenyi mondja azt is, hogy a rosszul értelmezett szabadság az élet legnagyobb akadálya. Én kíváncsi lennék, hogy mit szólna ezekhez a közismert szlogenekhez, amelyek így vagy úgy a szabadsághoz kapcsolódnak. Ilyen például, annyi a szabadságod, amennyi a pénzed, hogy megfizess érte. Én döntök a saját korlátaim felől. Bizony. És ha nem eszkabálok korlátokat, akkor szabad maradok. Egyedüli törvény, tedd, ami jól esik.
Hát ezeknél a nagy férfiaknál a szabadság, annyit látunk, hogy nem medertelenség, nem egy partalon szétfolyás, hogy azt teszek, amit akarok, annyit iszok, amennyit akarok. Tehát nem az ösztönök, vagy nem a szellemi áramlatok, hanem a moslékvíz. Tehát a jól értelmezett szabadság, amikor az isteni törvények alapján akarjuk kifejteni azokat a javakat, amiket kaptunk. És összekapcsolódik a szabadság és a boldogság.
Hogyan jellemezné Széchenyit tehát?
Széchenyi, aki mindig szabad a legnagyobb jóra. Mindig erős, mindig van elég ereje a legmerészebb feladatot elvállalni. Ez a bátorság, ez a határozottság erő mögött, ez a rend van. Tehát mindig szabad a legjobbra. És egy ilyen ember közösséget épít.
Hogyan építette ő a közösséget?
nagyon sok társulatot hozott létre. Mikor mondták, hogy létrehoz, nem tudom, a kaszinót, hogy ott most már akkor azért hozza létre, hogy ott pipákoljanak, vagy kávézgassanak. Ez csak egy eszköz volt, hogy közösség jöjjön létre, kezdjenek találkozni a problémákról, kezdjenek beszélgetni, és utána gondoskodtak arról, hogy ott bezsegjen az élet. Tehát nagyon sok egyesületet, nagyon sok intézményt hoz létre. Az ő idejében alakul ki a világváros, külön van Pest, külön Buda, összeköti, megépíti a hídat. Közösséget épít.
Beszéltünk arról, hogy az érett személy világos hivatástudattal rendelkezik, közösséget épít. És most a harmadik tulajdonsága, vagy képessége, hogy...
Távlatba lát, és egészítem ki, hogy összefüggésekbe lát. Ha ősszel leszakítok egy almát, és elvágom, látom, hogy a magja fekete, mondom, na ez az alma meg van érve, le lehet szedni, el lehet tenni, mert nem rotad el, megáll. Nézd, hogy az érett személyiségnek pont ilyen egyértelmű jele az, hogy távlatba lát, összefüggésekbe tud gondolkodni. Ma, amit látunk, pont az ellenkezője. Most azonnal kell minden, azonnal kell boldog legyek, azonnal kell nyerjek. És talán ez a legnagyobb bűnem a imádanám, ugye a vezetőknek, dolgozzanak tanügybe, üljenek a polgármesteri hivatalokban, vagy plebániákon, hogy nem látnak távlatba.
Hogyan lehet mégis szert tenni erre a képességre?
Ez két irányból jöhet. Valamikor kívülről jön, Istentől azt mondjuk, hogy ez profécia. De van, akiknek ez egyértelmű hivatása, vagy hétköznapi feladata, akik katedrát mögött állnak, polgármesteri hivatalokban, plebániákon szolgálnak, hogy az Úr Jézus így mondaná, akik Mózes tanító székében ülnek, azoknak ez hétköznapi feladata.
Legalábbis az kellene legyen. Széchenyi életének a gyümölcseit nézve elmondhatjuk, hogy megvolt neki ez a képessége.
Lehet állítani, hogy Széchenyi profétikus lelkülettel élt, gondolkodott, cselekedette. Minden tetténél messzi távlat van. Amikor az első hitet akarja megépíteni, vagy az akadémia alapjait rakja le, hát ezek nem azonnali sikerek, nem mondja, hogy na, gipszkartonnal felrakok valamit, egy nagy rikító színnel lemeszelem. Vagy nem ilyen 4 éves programok, amikor egy nemzet így gondolkodik, ott nem lehet jövőről beszélni. Maradjunk csak nála, nem akarok én most hivatkozni Gézára, Szent Isvánra, akik ilyen távlatokba mertek gondolkodni, ugye. Tehát távlatba, összefüggésekbe gondolkodik, és úgy cselekszik, ami tőle van, hogy ma is áll. De nem kecsegtetett azonnali sikerrel.
De én úgy látom, hogy ez a sikerszó igazából nem is létezett a szótárában. Ő egyszerűen csak tette a dolgát.
Igen, tehát most iszony itt is, hogy el van bódítva már a kicsi gyermek. Pont ez az azonnali eredmény, azonnali siker, azonnali haszon, én mondom, azonnali pokol kapunk átlépés.
Javasolnám, hogy összegezzünk.
Összefoglalom azzal, hogy a másik jellegzetesség az érett embernek a távolbalátás, a szabadság, az erkölcsi megújulás mellett. Még egy nagyobb fokú szabadság. Tehát azt a szabadságot, amit Széchenyinél látok, csak az Úr Jézusnál kapom meg így első gondolatként, az evangéliumokból jön be. Amikor Jézus azért, hogy az Istennel való kapcsolatot, a vallást, a törvényt tökéletesítse, akkor ő az, aki nagyon sokszor szombaton vagy vallási mozzanatoknál ezeket a törvényeket, elírásokat feloldja is. Megmondja, hogy az életi a legelső szó.
Mi ez a még nagyobb szabadság? Miről beszélgetünk konkrétan?
Tehát Jézusnál az egyetlen elv, egyetlen eszme az embernek a felszabadítása, az Istennel való szoros kapcsolat. És nem hajlandó sem a farizeusok, sem a szaddiceusok, sem Mózesnek, senkinek a sem keresztelői Szent János proféciájának engedelmeskedni. Tehát mindentől ő szabadon tud élni, cselekedni. Széchenyinél is így látjuk, hogy nem egy eszmének él, nem egy elvnek.
Milyen cselekedete árulkodik erről?
Tehát Széchenyi elején ébreszt, tüzel, mozgatja a népet, de amikor eljön az óra, akkor behúzza a fejét.
Jó lenne ismerni a történelmi hátteret itt, csak röviden, miről is van szó.
Tehát meg kellett volna oldani két dolgot. Az egyik volt, hogy a Habsburgoktól szabadon lenni, hogy az országnak olyat ne vigyék el, és a másik a nemzetiségeknek, szerbeknek, horvátoknak, szlovákoknak, románoknak a jogait megoldani. De ugyanúgy a magyar néptömegeket is, azt a 10 millió parasztot, tehát akik a nemesség mellett éltek, tehát azokat is önerejükre ébreszteni. Na most már egyszerre történt meg az ébredés. A magyaroknak is, a nemzetiségeknek is az ébredése. És itt Széchenyi nagyon józan, Amikor látja, hogy már fölébredt a magyar öntudat, akkor nem azt mondja, hogy nem most már fegyvert fogni és a többit mind kiírtani, hanem akkor tulajdonképpen ő fékez. Erkölcsi megújulást, belső összeszedettséget, belső gazdasági fejlődést hirdet. Nem reformot, nem forradalmat, hanem megújulást akar.
Nézzük meg, hogy Széchenyi példája ma mire hívhatja fel a figyelmünket.
Igen, akkor a hétköznapi életre lebontva, távlatba kell gondolkodni, összefüggésbe kell gondolkodni. Nem szabad engedni ennek a világnak, ennek a sürgetésének, hogy nyomul, hogy most azonnal, gyorsan, olcsón, ingyen, ma, mindent. Ez a tömegeknek, a rabszolgáknak, ugye a zsellireknek az életmódja. Akik önként menetelnek ebbe, ugye gyorsan, azonnal, ma, gyorsan, sokat, ugye ezek így szók, gyorsan, sokat. Kísértnek ezek még a lelkiség terület is, nagy hirtelen egy jó gyors koncert, egy ilyen szalmalang lelkesedés. Kísérte ez a tanulásba, gyors hétkezdébe, gyors tanfolyamba. Tehát mindenhol ott van ez a két méreg, gyorsan, sokat. Az 1800-as években ez forradalmat jelentett, ma pedig ez a gyorsan növő testrész, hogy így mondanám, ugye rák. Széchenyi a régi rendszernek egyszerre, az ő szavával, csak egy stádiumát, csak egy részét akart egyszer feljavítani, kicserélni. De azt folyamatos, nyomós következetességgel, milliméterről milliméterre haladva. Térjünk vissza a legnagyobb tanítónkhoz, most már ezzel zárjuk az egész életszemélyiséget. Jézusnál érettebben viselkedő, távlatba látó, összefüggésekben gondolkodó ember a főiparát nem taposta. Világos hivatástudata van. Közösséget épít. Ez a közösség 2000 éve él, távlatba lát, összefüggésbe lát. Hát kinek van még ilyen távlat, ami magát az idő keretét, az idő határát is átszárnyalja. Ha Krisztus követem, akkor a legjobb tanítót követem. A legjobb úton vagyok, tehát ő maga az út. Közösségileg pedig a legnagyobb közösségépítőt követjük.
És ilyenkor valóban felmerül a kérdés, hogy miért keresünk más mestereket, gurukat. Lehetséges, hogy nem ismertük fel Jézus Krisztus nagyságát. Vagy valóban olyan ködös a szívünk, szellemünk, mint amilyen köd volt a minap itt Marosvásárhelyen, hogy az orrunk hegyéig is alig láttunk el. Zárszóként mit mondhatunk? Miért kell eljutnunk az érettségre? Mi a végső különbség éretlenség és érettség között?
Az éretlenséghez úgy teszem, ugye, hogy boldogtalanság, zűlés, katasztrófa, szerencsétlenség, széthúlt család, széthúlt nemzet, széthúlt közösségek. Ugye az érettség azt jelentette, hogy a végeredmény, a végtermék a boldogság.
Köszönöm szépen a beszélgetést. György Endrét, a kollégium egyik diákját köszöntöm a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pap Lászlóval arról beszélgettünk, hogy ma egy kicsit minden túl gyors. Gyors étkezde, gyors nyelvlecke, gyors haszon, gyorsan sokat. Te hogy látod ezt? Nálatok falun is tapasztalható már ez a gyorsaság, ez a futás?
Igen, egyetértek, mert például nálunk a faluban is az emberek állandóan csak a hasznot nézik, és hogy pénzhez jussanak minél hamarabb.
És gondolom, hogy ez a gyors haszonkeresés nincs túlzottan jó hatással a föld megművelésére, mert ugye az mégiscsak időigényesebb befektetés. A termés betakarítását sok művelet előzi meg.
Egyszer van a föld előkészítés, a szántás, vetés, növény megdolgozása, aratás egy bizonyos időt igényel, várási időt.
Na és napjainkban ez a várakozás nyomasztóan hat, hiszen a számlák ugye nem várnak, ezért valamivel gyorsabban kell forogjon a befektetett pénz, vagy a munka hasznát sokkal hamarabb szeretné látni az ember. Változott-e éppen ez miatt a földhöz való viszonyulás?
Már a földeket nem becsülik meg, nem hasznosítják, és ilyen lehet mondani semmi áll, aki elprédelják, odaadják egy helybeli csobánnak, akinek állatjai vannak, ilyen pár kiló sajt, egy hektár földet eladni.
Ez megtörtént?
Konkrét példát tudok mondani, ez egy szomszédunkkal történt meg, kinek a mi helyünk mellett volt egy olyan majdnem egy hektár földje, kicsit oldalas hely, és csak legelőnek lehet használni, de elég termékeny föld volt valamikor, amikor még az ősök dolgozták rendesen, és kb. 10 kiló sajti, 15 kiló sajti eladta azt a földet. És nekünk van mellette a helyünk, és nagyon sokáig járt hozzánk is az a bizonyos csobán, az az illető, hogy nehogy adjuk el mi földünket is, hogy ne kerülgesse mert mi még használjuk a szájuk azt a helyet, és hogy ne kelljen, ő kerülgesse, nem tudja nyugodtan legeltetni, ne kelljen a mi helyünket kikerülje, és mi nem akarjuk eladni, és még terve sincsen, hogy azt eladni.
Miért?
Régi örökség. Én azokon a helyeken nőttem fel. Nagyon sok emlék fűz oda, nagyon szép táj. Erdő is van rajta, még hasznos lehet a jövőben. És a másik fele tény, hogy szeretném, hogyha ezek a helyek tényleg megmaradnának, és majd mi is a gyerekeinknek át tudnánk adni, és még hogyha lehetne inkább, még inkább megvásárolni, mint hogy eladni.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát. Az Úr irgalmáról éneklek örökkön örökké, hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam. Így szóltál, irgalmam szilárdan áll mindörökké, valóban a te hűséged erős, miként a mennybolt. Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát.
Maki Júliát, a Szent Imre Kollégium egyik nevelőjét köszöntöm a stúdióban. Utolsó adás, tehát összegezünk. Hogyan látod, sikerült bejárnunk azt az utat, amelyet kitűztünk magunk elé? Reális segítséget nyújtottunk a fiataloknak, hogy elinduljanak és jelentős lépéseket tegyenek meg az érettség felé.
Így a műsorok folyamán az lett volna a legfontosabb, hogy saját magam számára is le tudjam szűrni, hogy érett vagy éretlen személy vagyok, reakcióim érettek vagy éretlenek. De ehhez egy kicsit összegeznem kéne, hogy igazából ki az, aki éretlen, mi határozza meg az éretlen magatartást, mi segíti elő, vagy mi késlelteti az érettséget.
És mi késlelteti az érettséget?
Igazából az érett személyi válás késlelteti az, hogyha a bizonyos életkori szakaszokban azzal az életkori szakasszal járó problémákat, feladatokat nem oldottunk meg a kellő időben. Magyarul mondva, mi az, amit már ki kellett volna nőni. Ugyanakkor késleltetheti az érettséget a bűn, mindaz, amit magamban hordozok, és sérülésként hordozok, amit nem tudtam másoknak megbocsátani, amit úgy határozok meg, mint szeretetlenséget az életemben, és még mindig sebbként hordozok.
Mi az, ami leginkább árulkodik az érettségünk fokáról?
Igazából legkonkrétabb kifejezője annak, hogy érett vagy éretlen vagyok, az a reakció és a döntés. Tehát hogyan reagálok bizonyos helyzetekben, hol vagyok elakadva. Ezen nagyon-nagyon meglátszik, hogy igazából érett személy vagyok, vagy éretlen.
Tudunk-e mondani néhány tipikus éretlen vagy érett reakciót?
Itt fel lehet sorolni természetesen sok mindent az éretlenség mellett, például a háborgást, a kitörést, a vádat mások iránt, vagy az érettségnél azt, hogy szembenézek a helyzettel, megpróbálom megoldani erőmhöz mérten, elfogadom azt, amit nem tudok megoldani, megteszek mindent bizonyos helyzeteknek a megoldására.
Említetted, hogy a döntéseink is jelzik az éretlenségünk vagy érettségünk fokát.
A döntéseim igazából meghatározzák azt, hogy ki vagyok, és kivé leszek majd. Mert minden döntésnek következményei vannak. Egyik alkalommal egy édesanya elkéreztette a 9-es lányát. Azt mondta, hogy szeretnék kiengedni a városba éjfél utánig, mire én azt válaszoltam, hogy ebbe én nem egyezek bele, és úgy gondolom, hogy ennek még nincs itt az ideje, hogy egy 14 éves lány éjfél után kint mászkáljon. Tudom, hogy ön szülő, és úgy dönt, ahogy ön akar, hiszen az ön lánya, de én, mint nevelő, azt mondom, hogy ez nem helyes.
Miért nem helyes?
Távlatba kell nézem az életet, és azt az egyedi alkalmat is távlatba nézem. Tehát ha most én ezt megengedem, ezzel egy egész láncot indítok el. Tehát a következőkben már nem lesz indokom, hogy miért ne engedném meg. És akkor elindul egy olyan életfele, ami nem őt szolgálja, és nem az érett személyi válást szolgálja. Tehát amikor tudja tudatosan, hogy nem, mert most még 14 éves vagyok, most nekem elég, hogyha 10 óráig vagyok kinn, hiszen másnap iskolába kell mennem. Majd valószínű eljön az ideje, amikor éjfélig is kinn maradhat, ha erre valóban igénye van és indokolt.
Mire figyeljünk még?
Nagyon fontos, hogy ne a körülményeket vagy a másikat okoljam a saját problémáimért. Nem önérzeteskedem, hanem egyszerűen, természetesen, és főleg a szeretet nyelvén reagálok dolgokra. Még egy fontos ismérve az éretlenségnek, amit így kiragadnék, az a státusszimbólumok szükségessége. Azon keresztül határozom meg magam, amim van. Tehát a tárgyaimon keresztül, a titulusaimon keresztül, a vagyonomon keresztül, és ezeket minél látványosabbá teszem.
Mi az, ami valóban elengedhetetlen az éretté váláshoz?
Hát érett személy csak az tud lenni, vagy az tud azzá válni majd, aki életét Istenre építette, Jézus Krisztusra, hiszen bármelyik oldalról nézem, ha a reakcióimat nézem, ha a kapcsolataimat nézem, ha az életkörülményeimet nézem, ha az életkori sajátosságaimat nézem, bármit, amiről itt szó volt, minden Istenben és Isten által tud teljessé válni. Hiszen a szeretet megtanít arra, hogy hogyan vegyem fel a másikkal a kapcsolatot, megtanít arra, hogyan reagáljak a különböző helyzetekben. Tehát ez a súlypont az életemben, és innen kezdődik minden. És így leszek képes arra, hogy kivédjem azokat az idegen áramlatokat, amikről ugye még a műsor folyamán szó volt, vagy kivédjem azt a pénzre, vagyonra irányultságot, ami elferdíti a személyiségemet, elferdíti az életemet, elferdíti a kapcsolataimat. Tehát ez az, amit ha egyszer megragadtam, megtaláltam, megtart a helyes mederben, és segít, hogy éretté tudjak válni életem minden területén.
Van-e valami, amit minden nap megtehetek, hogy egy kicsit is növekedjek?
A józan lelkiismeret vizsgálat, a mindenesti lelkiismeret vizsgálat nagyon sokat segíthet minket az érett személyé válásban. Mit tettem, hogyan cselekedtem, evangéliumi volt-e, helyes volt-e. És így ez a műsorsorozat igazából már megadta azokat a támpontokat, amik segítenek abban, hogy eljussak egyrészt a helyes önismerethez, vagy megtaláljam azokat, amik segítenek meghatározni, hogy ez egy érett reakció volt, ez egy érett személyhez illő magatartás volt, vagy éppen egy éretlen személyhez. Hiszen szó volt arról, hogy az érett személyiség az szervesen építkezik, hűséges az alapokhoz, hogy nem függ külső idegen dolgoktól, hogy megbékélt, összeszedett, önmagát meghatározza, értékrendjét érvényesíti, világos hivatástudata van, mer közösséget vállalni, közösséget építeni Krisztusban, távlatban, összefüggésekben lát. És ha ezeket a támpontokat nézem, és ezeken keresztül Istenben, a Szentlélek által fölülvizsgálom magam, akkor könnyebb önmagam számára is meghatározni azt, hogy érett vagy éretlen személy vagyok.
Mit gondolsz, miért jó, vagy miért kell éretté válnunk?
Tehát olyan Istenünk van, aki arra hív meg minket, hogy eljussunk az élet teljességére, és életünk nem tud teljes lenni anélkül, hogy ne benne lennénk. Benne lenni pedig azt jelenti, hogy szeretetben maradni pedig azt jelenti, hogy életem minden területén reakcióim, döntéseim, gondolataim, cselekedeteim összefüggésben vannak azzal, amit Jézus mond.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Az igaz ember ajka, hirdeti a bölcsességet, nézzel az Úrban és a jót cseleked. Így lakhatsz a földeden, és biztonságban élhetsz. Az Úrban legyen örömöd, és ő teljesíti szíved vágyait. Az igaz ember ajka, hirdeti a bölcsességet. Sorsodat az Úrra benne remény, és ő gondoskodik rólad. igazságodat napfényre hozza. Mint a déli nap, úgy ragyog igazad. Az igaz ember ajka, hirdeti a bölcsességet. Bölcsességet szól az igaz ajka, és nyelve az igazságot hirdeti. Isten törvénye él a szívében, nem is ingadoznak soha léptei. Az igaz ember ajka, hirdeti a bölcsességet.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Blénesi Beátát. Kedves Beáta, az Evezz a Mélyre műsor utolsó adása ez. És arról beszélgettünk, hogy az érett személy világos hivatástudattal rendelkezik, közösséget épít, távlatban gondolkozik. Te már hosszabb ideje itt laksz a kollégiumban. Hogy látod, mi kell ahhoz, hogy egy közösség kialakuljon és éljen?
Véleményem szerint ahhoz, hogy egy közösség tudjon alakulni, ehhez nagyon sok tényező szükséges. Először is elvárom én saját magamtól, hogy minél többet fejlődjek, minél többet építsem magam azért, hogy egy közösségnek az építő tagja lehessek, hogy valamit tudjak adni számukra. Ezért nagyon fontos az, hogy elsőlegesen tudjam, hogy ki vagyok, hol vagyok, mit szeretnék, ugyanúgy hivatástudatommal kapcsolatosan tudjam, hogy egy 20 éves fiatal vagyok, és szeretnék asszisztensnő lenni, betegekkel beszélgetni rajtuk, segíteni, amennyire tudok, és Jézus Krisztust vinni a betegágyhoz. Illetve, hogyha a Jóisten is úgy szeretné, akkor édesanya lenni, aki egy kis közösségnek a tagja, ahol a férjével, a Jóistennel, a gyerekekkel együtt tud egy kis közösséget létrehozni.
Szerinted mi akadályozza ma a közösségek, közösségeink életét?
Én úgy látom a közösséget a mai világban, hogy nagyon nehéz létrehozni, mivel én nap mint nap azt tapasztalom, hogy úgy az egyetemen, mint ismerőseim körében, hogy lényegesebb számukra az, hogy mindenki a sajátját elvégezze, mindenki a saját baját, gondját, illetve begyűjtse az érte elvárt ajándékokat, pénzösszegeket, és háttérbe szorul a másik. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak szórakozás céljából találkozzunk emberekkel, hanem legyenek olyan személyek, akikkel azt mondom, hogy én őt ismerem, de én őt úgy ismerem, hogy tudom, hogy ő mit szeretne, mit akar, és a legfontosabb az, hogy együtt tudunk imádkozni is, és a Jóistenben együtt vagyunk, és tudom, hogy ő is Jézus Krisztusnak a teremtett lénye, és a másik is, és úgy nézünk egymásra. És nem azt akarjuk, hogy a másikból mit tudunk nyerni, vagy a másiknak a személyéből. És a világ azért ezt eléggé megpróbálja széttörni. Mármint, hogy elég sok helyet halljuk, hogy bízzál önmagadban, és te vagy az erős, és te vagy, aki meg tudsz oldani mindent, és az akadályok és a hegyek, völgyökön át tudsz szaladni, de azért szükség van a segítségre, meg a közösségre, meg egy olyan közösségre, amelynek a közepe Jézus Krisztus, arra épül, megpróbálunk egymáson segíteni, szeretetben, egymást elfogadni, és
mi a legjobb a közösségi életben?
Ki tudok ott bontakozni, az értékeimet fel tudom ismerni mások által, és hogyha a régieket nézem, a régi embereket, már tőlük is példát lehet venni, hogy őseink sem egyedül kezdtek neki egy házépítésnek, vagy hogy most akkor megépítem én, s esetleg még valaki, hanem megépített az a családfő, a testvére, az édesapja, az unokatestvérei közösségben. És nem látom ennek nagy értelmét a világban, hogy mindent egyedül csináljunk, vagy mindent magunknak, és úgy elszigetelődjünk egymástól.
Hát úgy, ahogy mondod, sok értelme nincs, de magára a maradott ember annál több. Mondhat, hogy akkor tudsz igazán építő tagja lenni a közösségnek, ha te magad is táplálkozol, formálódsz, fejlődsz. Mi táplál téged? Hol keresed az életet, az erőt?
Számomra az, amiből erőt tudok nyerni, az imádság, a legfontosabb is a szentírásolvasás, illetve legtöbbször, amikor nincsen időm, akkor csak az, hogy abban a jelen pillanatban észrevegyem, hogy ott is ott van a Jóisten, és hogy én például ezben látom saját magamnak a fejlődését, hogy minden egyes pillanatban tudjam tudatosítani, hogy ott van a Jóisten, és hogy reggel tudjak úgy elmenni, hogy ezt neked ajánlom, ez örömével, bánatával, nehézségeivel ez a tiéd. És aztán azt készíts vele, csinálj vele, amit te szeretnél, és valahogy én is tudjam elfogadni, vagy te veled együtt tudjam elfogadni mindazt, ami lesz. Illetve nagyon sokat segít egy közösség. Hogyha vannak olyan emberek körülöttünk, akik azt mondják, hogy én is így gondolom, én is ezt teszem, te is ezt. Ma például azt mondta a szobatársam, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. És mondta, hogy igaz, így van, lányok, megyek dolgozni. És igaz, így van. Tehát, hogy hálát kell adjunk azért, hogyha olyan társakat adott mellénk a Jóisten, hogy együtt tudunk közösen épülni, és egymást tudjuk segíteni. Ezáltal is, hogy egy jó szó, egy bátorítás, egy igerész, amit így valaki így hirtelen, amikor tanulok, azt mondja, hogy Beáta, ez így van. És akkor az olyan jó érzés, vagy ha valaki imádkozik értem, így, hogy én imádkoztam érted. Hát én annál szebb ajándékot nem tudok elképzelni, amikor valaki azt mondja, hogy most az az ajándékom, hogy én imádkoztam érted. Hát ennél nagyobb ajándékot nem lehet valakitől kapni, mint amikor szívét, lelkét, mindenét és az Úr elé teszi, és azt mondja, hogy csak érted most ezt.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát. Magasztalják csodás tetteidet az egek, Uram, a szentek közösségében pedig hűségedet. A fellegedben van-e az Úrhoz hasonló, az Isten fiai között kimérhető az Úrhoz. Hadd énekeljem örökké, Urunknak irgalmas jóságát.
Egy imával szeretném zárni az utolsó Evezza mélyre című adásunkat. De mielőtt erre sor kerülne, a folytatásról szeretnék beszélni, hiszen csupán ez az adássorozat ér véget, nem a Mustármag megújulás szolgálat mondani valója. Rövidesen egy új sorozattal jelentkezünk, melyben népünk szentjeit, vértanúit, kiemelkedő egyéniségeit mutatjuk be, hiszen ők azok, akik önmagukat Istenben meghatározva, világos hivatástudattal, küldetésüket felvállalva éltek. Szilárd alapokat adtak népünknek, és ma is buzdítanak. Ma is erőt adnak, példát mutatnak. Ebben a következő sorozatban tehát továbbra is azt keressük, hogy mi az, vagy pontosabban ki az, aki éltet bennünket. Istenem, hálát adok neked a kegyelemért, hogy részt adtál ebben a munkában. Hálát adok a Mária Rádió által nyújtott lehetőségekért, és mindazokért, akik hallgatták ezeket az adásokat. Kérlek, te légy az, aki az elhangzott üzenetet, tanításokat élteted a szívekben, a te drága szent lelked által. Kérlek, add, hogy az adás ismétlésekor is sokan útmutatást, bátorítást leljenek benne. Hozz megújulást, ébredést szíveinkbe. Vezess minket a te utadra. Amen. Ha szeretnék újból meghallgatni az adássorozatot, látogassanak el honlapunkra a www.mustármag.info címre. Igyekszünk minél hamarabb feltölteni mind a 16 adást. Önök pedig szabadon letölthetik onnan. Legközelebb tehát az új műsor első adásával jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket! Fekete Krisztinát és a Mustármag megújulás szolgálat Evezza mélyre című adását hallották. Legyenek áldottak a viszonthallásra!